Józsui engedelmessége. Charles Haddon Spurgeon 796. nyomtatásban megjelent prédikációja. Elhangzott a londoni tabernákulumban 1868. februárjában. Alapige Józsui könyve első rész, 7. vers. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent, ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Józsué rendkívül kiváltságos ígéretekben részesült. Az Istentől neki szóló ígéretek sok áldást tartalmaztak, és roppant bátorítóak voltak. De Józsué mégsem mondhatta magában, Isten szövetsége bizonyos, elkötelezte magát irántam, s amiket mondott, bizonyosan minden beteljesül. Ezért hát nyugodtan ülhetek, nekem semmit sem kell tennem. Ellenkezőleg, mivel Isten elrendelte a föld meghódítását, Józsuénak igyekeznie kellett vezetni a népet előre a csatára. Az ígéretet nem használhatta nyug ágyként, tunyassága kényeztetésére, hanem övgyanánt kellett azt használnia, felövezve magát vele a további feladatokra. Istenünk kegyelmes ígéreteit tekintsük folyton buzgóságra serkentő ösztökéknek. Gyalatosan vétkeznénk ellene, s utálatosak lennénk, ha így szólnánk magunkban. Isten nem hagyja el az ő népét, ezért nyugodtan vétkezhetünk. De hasonló módon gonoszok vagyunk akkor is, ha ilyen gondolatoknak adunk helyet elménkben. Isten bizonyára teljesíti az ő végzéseit, és az ő megváltottait a maga idejében jutalmul adja fiának, Jézusnak. Ezért nem kell nekünk tennünk semmit. Teljességgel tartózkodhatunk a keresztény munkában való buzgulkodástól. Isten gyermekeihez nem illik így szólni. Így szólnak a henye tudatlanok, vagy a hamis hitvallók, kik kunytűznek Istennel, miközben azt állítják, hogy végzéseit tisztelik. Isten esküje és ígérete által, valamint szövetsége s az azt megerősítő vér által folyton buzdítva vagyunk, hogy Krisztusért munkálkodjunk. Hisz azért váltattunk meg, hogy szolgáljuk őt a Szentlélek erejében teljes szívünkkel, teljes lelkünkkel és teljes erőnkkel. Józsué különösen buzdítva volt, hogy tartson ki az engedelmesség ösvényén. Ő volt a nép vezére, de felette volt az úr seregeinek fejedelme, akitől a harci parancsokat kapta. Nem bízta az úr Józsuét az ő esendő értelmére, sem csapodál képzeletére, hanem mindent aszerint kellett tennie, amint meg volt írva a törvény könyvében. Így van ez velünk is hívőkkel. Mi nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. De továbbra is létezik egy evangéliumi szabály, amit kötelesek vagyunk követni, és a Krisztus kezében levő törvény gyönyörűséges életszabálya hívő számára. Isten szolgálatában nem érzéseinket és képzeletünket kell követnünk. Nincs megengedve, hogy saját belátásunk szerint alkossunk szabályokat, hanem ezt a parancsot kaptuk, mindent, amit csak mond nektek ő, megtegyétek. Az úr szolgái szolgálni fogják őt. Juhai követni fogják nyomdokait, tanítványai engedelmeskedni fognak uruknak, s katonái tetszése szerint fognak eljárni. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ha nem vagyunk engedelmesek Krisztus iránt, biztosak lehetünk afelől, hogy bennünk nincs meg a Krisztus lelke, és nem vagyunk az övéi. Első fejezet. A Józsué lelkére kötött engedelmességről szólva, emlékeztetni kívánok benneteket arra, hogy az engedelmesség a legmagasabb fokon gyakorlatias bátorságot foglal magában. Olvassátok csak el az igét. Csak légy bátor és igen erős, hogy mindent, ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Azt gondolhattátok, mikor e szavakat hallottátok, csak légy bátor és igen erős, hogy valami nagyszerű hőstettet kellett Józsuénak végbevinnie. és feltételezésetek helyes volt, mert minden hőstett bele van foglalva ebbe az egy kijelentésbe, mindent, ami a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott előttbe. A keresztény élet legnagyobb hőstette a Krisztusnak való engedelmesség. Ez egy olyan hőstett, testvéreim, amit senki sem vihet véghez, csak ha megtanulta a hit szabályát, s el lett vezetve a Krisztusban való megnyugvásra, s olyan erővel halad előre az engedelmesség ösvényén, mely nem az övé, hanem amelyet a benne lakozó Szentlélek munkájából nyert. A világ az engedelmességet alantas lelkületnek tartja, s a lázadást meg úgy mutatja fel, mint szabadságot. Gyakran halljuk az embereket, amint mondják, én a magam ura akarok lenni. Nem fogom követni a más akaratát. Úgy tűnik, a világi ember dicsősége abban áll, hogy szabad gondolkodó legyen, és szabad elvű életet folytasson. És mégis, ha a világnak lenne elégséges józan esze, hogy cáfolhatatlan bizonyítékok feltárása alapján meggyőzze magát, mennyire nagy ostobaság ilyet állítani, nem lenne nehéz bebizonyítani előtte, hogy aki az engedelmességet kigúnyolja, az bolond. Mert nézzük csak a világ saját hadviselési szabályait. Ki az, akit a legbátrabb és legjobb katonának tartanak, ha nem épp az a személy, aki mindenben teljesen engedelmeskedik kapitánya parancsainak? Fennmaradt egy történet a régi francia háborúkról, melyet százszor is elmondtak már. Egy őrszem oda lett állítva egy bizonyos posztra, és ének sötétjén, amint ide-oda járkált, maga a császár jött arra, nem ismerte a jelszót. És a katona azonnal megállította. Nem mehetsz át, mondta. De nekem át kell mennem, mondta a császár. Nem, válaszolta a katona. Még ha a szürke kis káplán lennél is, akkor sem mehetnél keresztül, ami alatt természetesen a császárt értette. Ezt a figyelmes éber katonát később nagyszerű jutalomban részesítették, és az egész világ beszélte, hogy milyen bátor fickó volt. Nos, ebből az egyetlen esetből, de százával sorolhatnánk ehhez hasonlókat, melyeket méltatva emlegetnek, megtanulhatjuk, hogy a felső parancsoknak való engedelmesség minden kockázattal szemben a bátorság legnagyobb bizonyítékai közé tartozik. Ezt maga a világ is elismeri. Ezért bizonyára nem alantas és gyáva dolog az ember számára engedelmeskedni annak, aki az univerzum főparancsnoka, a királyok királya és az urak ura. Aki a gunyolódások keresztüzében hidegvérrel csak azt teszi, ami jó és helyes, az bátrabb annál, aki hírnévre vágyva az ágyúcső elé dobja magát. Sőt, hadd mondjam tovább. Kitartani aprólékos, pontos engedelmességben egy életúton át talán nagyobb bátorságot igényel a mártírságnál is, még a mágián való elégésnél is. Józsué esetében az isteni parancs iránti teljes engedelmesség megszámláthatatlan nehézségekkel járt. Ő azt a parancsot kapta, hogy hódítsa meg az ígéret földjét a 12 törzsnek, és legjobb tehetségével ezt meg is tette. De olyan városokat kellett bevennie, melyeknek falai az égig meg voltak erősítve, és olyan királyokkal kellett harcolnia, kiknek harcosai vasszekerekkel jöttek a csatába, kaszákkal felfegyverkezve. Az első csaták kimondhatatlanul rettenetesek voltak. Ha nem lett volna bátor, tapasztalt katona, úgy nyomban letette volna a fegyverét, és abba hagyta volna a harcot. De az engedelmesség lelke tartotta fent őt. Bár nektek és nekem nem kell hitteusokat és jebuzeusokat öldökölnünk, sem városokat leigáznunk, és vastekerekkel sem kell szembeszállanunk, mégis tapasztalni fogjuk, hogy nem könnyű a kereszténység ösvényén hűségesen kitartani. Jól vessetek számot ti, kik épp most sorakoztatok fel Uram zászlaja alá. Tapasztalni fogjátok, hogy nem gyerekjáték követni a bárányt valahová megy. Felülteni a fehér gyorcsból készült zarándoköltönyt, s aztán könnyelműen befröcskölni azt szentségtelenséggel, s újból megtérést vállalni, de csak azért, hogy újból eles és besározd azt a piszokban, aztán újra és újra megmosd, vagy azt mondd, hogy megmostad. Nos, ezt elég könnyű megtenni. A kegyességnek sokan nekilendültek már, akik életüket végül kétségbeesésben végezték. Egyesek kereszténysége nem sok kereszthordozásba kerül. Távolról sem vérig való tusakodás a bűn ellen. A névleges hívőséget elég könnyű felvállalni, és nem nehéz azt fenntartani a kor divatja szerint. De kereszténynek lenni valóban, ízig vérig, úgy evésben, mint ivásban és alvásban is, az örök élet jegyében Isten dicsőségére élni, és isteni életet élni a földön, ez már nagy munka. Ebben van a nehézség. Sámson erejére lesz szükséged, és még valami többre, hogy kiszakítsd az utadat torlaszó akadályokat. Isteni erőkkel áthasson, s a tied legyen ahhoz, hogy a királyi országúton megmaradj minden ellenállással dacolva. Ezen kívül Józsuénak nem csak nehézségekkel kellett megküzdenie, hanem engedelmessége következtében számos nagy ellenségre tett szert. S természetes volt, hogy így történt. Mihelyt elterjedt a hír, hogy Jerikót bevették, és Ait is megtámadták, és legyőzték, mindjárt olvasunk a királyoknak első, majd a második Józsué elleni szövetkezéséről. Mert ezek a királyok jól tudták, hogy Józsué szétmorzsolja őket, ha ők nem zúzzák szét őt. Nos, a keletén ember is éppen ilyen helyzetben van. Biztos lehet benne, hogy ellenséget szerez magának. Szívből arra vágyik, bárcsak senkit se haragítana maga ellen. De másrészt, ha azt cselekszi, ami helyes, és azt hiszi, ami igaz, s becsületesen jár el mindenben, ennek következtében minden földi barátját elveszíti. De ezt ő csekély veszteségnek fogja tartani, hisz mennyei nagy barátja még közelebb lesz hozzá, s még kegyelmesebben fogja feltedni magát előtte. Ó ti, kik felvetitek az ő keresztét, nem emlékeztek rá, mit mondott mesteretek? Azért jöttem, hogy meghasonlást támasztak az ember is az ő atya, a leány is az ő anyja, a menny is az ő napa között, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Krisztus a nagy békesség teremtő, de a békesség előtt háborút hoz. Ahová a világosság eljön, ott a sötétségnek vissza kell vonulnia. Ahol az igazság felragyog, ott a hazugságnak futnia kell. Vagy ha ott marad, kemény harcnak kell következnie. Mert az igazság nem engedheti, s nem fogja lejjebb engedni mércéjét, s a hazugságot lába alá kell tipornia. Ha Krisztust követed, úgy a világ összes kutyája a sarkadban fognak csaholni. Ha viszont kertelsz a dolgok körül, és a nyullal is tartasz, meg a kopókkal is, úgy lehetsz amolyan keresztjén meg világi is. De ha úgy szeretnél élni, hogy kiállhasd majd a tesztet az utolsó ítéletnél, úgy számíts rá, hogy a világ nem fog jót mondani felőled. Aki a világ barátságát élvezi, úgy fogja találni, hogy Istennek az ellensége. De ha igaz és hű vagy a magasságoshoz, az emberek neheztelni fognak tántoríthatatlan hűséget miatt, mert ezzel hamisságok ellen teszel bizonyságot. Minden következményt bátran vállalva tenned kell azt, ami jó. Oroszlán bátorságra lesz szükséged, tántoríthatatlanul kitartani a pályán, mely legjobb barátodat is legdühösebb ellenségeddé teszi. De a Jézus szerelméért mégis meg kell tenned. Az igazságért kockáztatni hírnevet és meghitt kapcsolatokat olyan cselekedet, melynek kitartó folytatása olyan erkölcsi alapot igényel, amit csak Isten lelke képes kimunkálni benned. Mégis ne fordíts hátad gyávaként, hanem légy férfi. Aztán ismét Józsuénak az ő engedelmességében sok bátorságra volt szüksége, mert olyan feladatot vállalt magára, aminek véghezvitele hosszú éveken át tartó kitartást igényelt. miután bevett egy várost, nyomban egy másik erődítmény megtámadása következett. A napok nem voltak elég hosszúak a csatáihoz. Parancsolt a napnak, hogy álljon meg, s a holdnak is, hogy vesztegeljen. És még egy hosszú nap elmúltával is, korán reggel megint ott látod őt, még mindig karddal a kezében. Gyózsé olyan volt, mint azok a régi lovagok, akik fegyverzetükben aludtak. Ő folyton csatározott. Kardja jó éles lehetett, és vértezete bizonyára vérpiros volt. Egy élethossziglan tartó vállalkozás állt előtte. Nos, ilyen a keresztény ember élete. Harcból áll az elejétől végig. Mihelyt megmosattál a Krisztus vérében, és az ő igazságosságába lettél öltöztetve, el kell kezdjél utat vágni egy ellenséges földön keresztül. Egyenesen az örök trónig. Az út minden egyes lábnyomáért meg kell küzdened. A sátán egy körönnyit sem enged át neked. Minden nap folytatnod kell a harcot. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Nem a kezdő, aki saját erejében lát neki, és hamarosan kiábrándul, hanem aki isteni kegyelemmel telövezve, Isten lelkivel a szívében elhatározza, hogy kitart mindaddig, míg az utolsó ellenséget is le nem vágta, és sosem hagyja el a harcteret, míg nem hallja el szót, jól vagyon, jó és hű szolgá. Aki azt mondja, hogy a keresztény élet átlagosan könnyű, és nem kell hozzá férfias bátorság, az menjen és tanuljon bölcsességet, mielőtt szólna. Mert minden férfi közt a legférfiasabb, a kitartó hívő. Te, ki magaddal dicsekszel, s a védkezésben való bátorságoddal, te megadod magad az ellenségnek. Jellemtelen alak vagy. Az ellenséghez pártolsz. A világ barátságát keresed. Nincs elég bátorságot, hogy merd azt tenni, ami helyes és jó. Nyakadod a sátán igájába adtad, meg saját szenvedélyeidnek jármába, és hogy gyávaságot eltitkolhasd, eléggé aljas vagy ahhoz, hogy a hősies lelkű keresztényt gyávának nevezd. Ki veled innen, aki hazugsággal tetézed egyéb aljasságaidat? Olykor, ha Krisztust követjük, valóban bátorságra van szükségünk, hogy szembeszálljunk a világ szokásaival. Úgy fogod találni ezt, te fiatalember, a kereskedelmi részlegen. Így fogod ezt tapasztalni, férj, még a feleségeddel és gyermekeiddel kapcsolatban is, ha megmentetlenek. Gyermekek, így fogjátok ezt találni az iskolában. A kereskedők így fogják tapasztalni az üzletben. Aki igazi keresztény kíván lenni, annak szilárdságra, erős szívre van szüksége. Van egy történet, amit dr. Adam Clark mondott el, ami feltárja, milyen bátorságra van szükségük olykor a fiatal keresztényeknek. Amikor egy boltban dolgozott Colerena városában, az évi országos vásárra készültek, és valami szövetgöngyöleget kellett megmérni. Az egyik tekercs túl rövid volt, és a főnök azt mondta neki, gyere Ádám, fogd meg az egyik végét, én meg a másikat, és gyorsan nyújtsuk meg, és addig húzzuk, míg elég hosszú nem lesz. De Ádámnak nem voltak kezei, amivel megtegye, és nem voltak fülei, hogy meghallja főnöke becstelen parancsát. És végül egyenesen visszautasította, amire aztán a főnök ezt mondta, soha sem lesz belőled üzletember. Semmiben sem lehet itt rád számítani, ezért jobb lesz, ha hazamész és valami másba kezdesz. Nos, ilyen dolog talán nem fordul elő most, mert az emberek nem csalnak ilyen nyílt módon manapság, de csalnak sokkal huncutabbul. A csőd törvényszékek jegyzőkönyvei elmondják világosan, miről beszélek. Ugyanannál a személynél egymás után bekövetkező üzleti csődök általában kétszeres, kifinomult csalásnak a következményei. Nem olyan régi módi tolvajlás ez, melyet egykor száműzetés és nyaktiló járt, de valami sokkal rosszabb az országúti fosztogatásnál vagy betörésnél. A valódi kereszténynek úgy most, mint mindig, meg kell vetnie a lábát, és így kell szólnia, nem, ezt én nem tehetem, ilyen dologba nem keveredem bele. És ki kell jelenteni ezt akár főnökének, vagy apjának, vagy barátjának, akinek tiszteletét szívből megnyerni kívánná, és aki a lehető legnagyobb segítséget jelenteni neki az életben. De ha ez a feladatot, kedves testvérem és nővérem, így járj el becsületesen, s tedd meg, még akkor is, ha rád szakadna az ég. Tedd meg, ha a szegénység lesz is osztályrészed. Tedd meg, még ha utcára kerülsz is holnap miatta. Istennel sosem leszel vesztes, ha hosszú távban gondolkodol. S ha szenvedned is kell az igazságért, boldog vagy. Tartsd magad boldognak, hogy abban a kiváltságban részesültél, hogy valami áldozatot hozhatta lelkismeretért. Mert ebben a korban, melyben mi élünk, nincs hatalmunkban Istent úgy tisztelni, mint azok, akik börtönbe, kínpadra és mágiára mentek érte. Éppen ezért vessük el a felajánlott bűnös lehetőségeket, kifejezve ezzel, mennyire szeretjük az Urat, és milyen hűségesen kívánunk őt szolgálni. Légy nagyon bátor megtenni azt, amit az Úr Jézus parancsol neked mindenben, és hadd ítéljenek ezért esztelennek az emberek, ha akarnak. De az Úr hőse leszel, a kereszt igazi lovagja. Második fejezet. Másodszor azt tanulom meg ebből az igéből, hogy az engedelmességben való pontosság képezi az engedelmesség lényegét. Az engedelmességben való pontosság képezi az engedelmesség lényegét. Hogy vigyázz és mindent, ami a törvény szerint cselekedjél, amit az én szolgám Mózes adott elődbe. Attól se jobbra, se balra el ne hajolj. A világ ezt mondja, nem kell annyira túlzásba vinni a dolgot. Nem kell annyira pontosnak lenni. A képmutató világ úgy gondolja, hogy igazán boldog lenne, ha teljesen megszabadulhatna Isten törvényétől. De mivel nem meri ezt kereken kimondani, a legszerencsétlenebb nótát fújja. Nem kell annyira pontosnak, kimértnek lenni az engedelmességben. Így mondta egyszer valaki egy régi puritánnak, sokan szaggatták már ketté lelkismeretüket, te nem tehetsz egy kis engedményt a tieden? Nem, mondta a hívő ember. Én nem tehetek, mert lelkismeretem Istenhez tartozik. De nekünk élnünk kell, azt jól tudod, mondta a pénzszerető boltos, mentségül arra nézve, amit másként nem tudott mentegetni. Igen, de meg kell halnunk, volt a válasz, és ezért nem szabad olyan dolgokat tennünk. Nincs sajátos szükségszerűség, ami miatt bármelyikünknek is feltétlenül életben kellene maradnia. Nyilván jobb meghalnunk, ha egy adott körülményben nem élhetünk vétkezés nélkül. Az engedelmesség lényege, amit mondtam, a pontosságban rejlik. Úgy gondolom, hogy gyermeket, ha olykor engedetlen is, általános szabályként mégis elmondhatod róla, hogy azt teszi, amit neki mondasz. Azonban a teljes és dicséretes engedelmesség a kis dolgokban nyilvánul meg. Hadd ítéljenek kérdésben maga a világ. Itt van egy becsületes ember. Nos, ezt szokták-e róla mondani az emberek? Olyan becsületes, hogy nem lopna el egy lovat? Nem. Hisz ezzel nem bizonyíthatná magát ilyen becsületesnek. Hanem így fogalmaznak. Olyan becsületes, hogy nem venne el egy gombostűt sem abból, ami nem az övé. Így fejezi ki a világ saját jellemzésével a becsületességet. És bizonyára, amikor az Isten iránti engedelmességről beszélünk, ugyanígy kell gondolkoznunk. Itt van egy kereskedő, aki azzal dicsekszik, van egy könyvelőm, aki annyira pontos, hogy nem találnál nála egy fillérnyi hiányt sem 6 hónap alatt. Az nem sokat érne, ha így mondaná, nem találnál nála 10 000 fontnyi hiányt sem egy fél évnyi elszámolásnál. Ezt így mondják, és így helyes. S mégis, ha valaki komolyan veszi a kis dolgokat, és körültekintő pontossággal igyekszik Isten törvénynek engedelmeskedni, a világfiai azzal vádolják, hogy túl szigorú, túl szőszálhasogató, és nem tudom én még milyen jelzőkkel illetik. Holott minden esetben éppen az ő meghatározásuk szerint a becsületesség és tisztesség lényege éppen a kis dolgok komolyan vételében van. Ha én vallom, hogy engedelmeskedem az Úr Jézusnak, akkor a döntő próba nem a nagy dolgokban lesz, hanem a kicsikben. Kedves testvéreim, szeretném, ha a keresztény egyház igazán meggondolná ezt. Oly sokan vannak a gyülekezetekben, akik tréfálnak, s gunytűznek a szavakkal. Azokra gondolok, akik vallják, hogy hiszik, amit lényegében nem hisznek. Más jelentést aggatnak a szavakra, mint ami annak egyszerű természetes jelentése. Ez nem egyéb szerintem, mint Isten szemébe hazudni. Ismerek olyan egyháztagokat, akik ezt mondják, sok mindennel nem értek egyet a mi hitvallásunkban, de mégis tagjai maradnak annak az egyháznak. Ezt nem tudom megérteni. Nem tudom felfogni, hogy képes valaki tetlegesen egy olyan egyház tevékenységében részt venni, bármelyik egyházról legyen is szó, melyekről tudja, hogy helytelen cselekedetek. Hogy teheti Isten tiszteletének részévé a szándékos helytelen eljárást? Hogy hunyhat szemet arra, amiről lelkismerete azt mondja, és szívében jól tudja, hogy nem Isten akarata szerint való dolog? Én, ha úgy látnám, hogy bármely eljárásunkban is ezen a helyen nem Isten igéje szerint cselekszünk, úgy alatatosan rögtön változtatnék rajta. És azért imádkozom, hogy mi, mint gyülekezet, valahányszor tévedünk, vagy bármilyen is nem az írás szerint járunk el, legyünk becsületesen készek a Szentíráshoz szabni magunkat. Értelmünket igazi tanítványságban szintelen az Úr Jézus Krisztus értelméhez és akaratához igazítsuk, hogy mindenben az ő akaratát cselekedjük. A gyülekezet tévedhet számos fontos kérdésben, és mégis kedves Isten előtt, amennyiben a gyülekezet lelkismerete még nem lett megvilágosítva e dolgokra nézve. Én arról beszélek, hogy amennyire lelkismeretünk megvilágosodott, kötelesek vagyunk annak alapján eljárni, és nincs jogunk semmit sem tenni, amiről nem vagyunk biztosak, hogy helyes. És nincs jogunk olyan közösséghez kötnünk magunkat, melynek tagjai nem veszik komolyan Urunk parancsait és törvényeit mindenben, már amennyire mi képesek vagyunk megítélni. És nem csak bizonyos dolgokban, hanem mindenben teljesítenünk kell Isten felismert akaratát. Van valami rendelése Krisztusnak, melynek valaki közületek még nem vetette alá magát? Komolyan vettitek a keresztséget és az úrvacsorát? Komolyan intelek az élő Isten előtt, vegyétek szívetekre, ha lelki békességre vágytok. Aki tudta Urának akaratát és annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Én most nem a törvény alatti tanyítékről beszélek. A keresztény ember immár nincsen a törvény alatt, hanem a Krisztus tulajdonházában levő fegyelmezési rendről szólok, mely ház felett Krisztus a gazda. És ez a Krisztus házának a törvénye. Ha nem leszünk engedelmesek, nem fogunk megmaradni az ő szeretetének örömteli élvezetében, hanem fenyítve, csapdosva, ostorozva leszünk, míg nem végül készek leszünk feladni magunkat teljesen az Úr akaratának. Ezért keresztény testvérem, haladj bár sűrű vagy ritka bozóton keresztül, jó vagy rossz időjárásban, szegénységben vagy gazdagságban, szégyenben vagy dicsőségben, ragaszkodj szorosan mesteredhez. Tartozz azokhoz a szüzekhez, akik követik a bárányt, ahová csak vezeti őket, s lábnyomaitól sosem távoznak el. Ezek fognak mennyei dicsőségben részesülni. Ők Isten kimondhatatlan békességét bírják lelkükben már most, s a halhatatlan fényes koronáit fogják homlokokon viselni holnap. Az engedelmességben tanúsított pontosság képezi az engedelmesség lelkét. Vegyük tehát komolyan, s ehhez tartsuk magunkat. 3. fejezet. De most harmadszor azt is megértjük az igéből, hogy az engedelmesség ösvénye általában egy középen futó ösvény. Ne térj attól le se jobbra, se balra. Bizonnyal létezik tehát egy jobb kéz felüli oldal, és egy bal kéz felüli oldal is, és nyilván mindkettő rossz. Végletek, szélsőségek vannak mindkét oldalon. Úgy hiszem, ez igaz 10 000 dologra is a mindennapi életben, és úgy szintén igaz a lelki dolgokban is, számos vonatkozásban. Az igazság ösvénye a tantételekben általában egy középen haladó ösvény. Vannak bizonyos félelmetes igazságok, mint például az isteni szuverenitás, a kiválasztástana, az atya és fiú közti szövetségkötés, stb. S egyesek oly szerelmes szemeket vetnek ezekre az igazságokra, hogy nem is látnak, nem is kívánnak látni ezeken kívül más igazságokat. Sőt, teljesen vakok minden más igazság meglátására. Ezek a nagy és értékes igazságok foglalják el látások egész terét, s Isten igének többi, épp olyan értékes részei, vagy olvasatlanul maradnak, vagy elcsavarják azokat valamilyen hamis összebékítésre az előbb említett igazságokkal. Aztán vannak mások, akik sokat foglalkoznak az emberrel. Mély együttérzés van bennük az emberi nem iránt. Látják az ember bűnét és romlását, és annyira el vannak bűvölve Isten szeretetével, és az evangéliumnak bűnösök felé irányuló meghívásával, annyira belemerülnek az ember felelősségével és az ember szabad akaratával kapcsolatos igazságokba, hogy nem akarnak látni semmi egyebet. És ezeken kívül minden más tant képzelődésnek tartanak. Ha elismerik is a kegyelem tanait, lényegében értékteleneknek tartják őket, és általában egyáltalán nem hisznek bennük. Úgy tűnik nekem, hogy az igazság ösvénye mindkettő elhívésében áll. Szilárdan kell vallani, hogy az üdvösség kegyelemből van, és épp oly szilárdan kell vallani, hogy az ember romlása teljesen és kizárólag csak is saját vétkéből származott. Fent kell tartani Isten szuverenitását, és fent kell tartani az ember felelősségét is. Hinnünk kell úgy az Isten, mint az ember szabad döntésében. Úgy, hogy ne hozzunk gyalázatot Istenre sem, azáltal, hogy teremtményei akaratának zománcával vonjuk be őt, s másrészt ne fosszuk meg az embert sem minden felelősségtől, hogy puszta tuskóvá vagy gépé tegyük őt. Kedves barátaim, amit a Biblia mond, azt mind tartsátok igaznak, s vegyétek mind komolyan. Soha se féljetek valamely igétől, mely Isten szentséges tollából származik. Kedves testvéreim, miután a Bibliát végiglapozzátok, remélem nem fogjátok úgy érezni, hogy valamely versen jó lenne egy kicsit változtatni. Úgy értem, sose kívánjátok, hogy valamely igeversen javítsatok, hogy egy kissé kálvinistább legyen, vagy jobban összecsengen az arminiánusi tanítással. Mindig azon legyetek, hogy hitvallásotok a Bibliára hajoljon, és ne a Bibliát vonjátok a hitvallásotokra. Inkább merjetek egy kicsit következetlennek lenni magatokhoz, ha szükséges, mint sem Isten kijelentett igazságához legyetek következetlenek. Úgy fogjátok találni, hiszem, hogy az Úr útja sem jobbra, sem balra nem tér el. Úgy gondolom, van egy másik vonatkozás is, melyben könnyen hol az egyik, hol a másik végletbe hajolnak az emberek. Egyesek azt mondják a lelkipásztorokról, ezek Isten papjai, ők a kegyelmet közvetíthetik számunkra. Mások meg kikiáltják, nem, azt nem teszik és nem is tehetik. Mi mind egyformán elhivattunk az igazság hirdetésére. Nincs szükségünk senkire, aki tanítson minket. Mindannyian pásztorok vagyunk. Vagy inkább, mondom én, elég bárgyú juhok ahhoz, hogy magukat pásztoroknak védjék. Nos, itt is úgy gondolom, a biztos ösvény a kettő között található. A lelki pásztor nem pap, de mégis Isten az ő lelke által képesít egyes embereket arra, hogy másokat tanítsanak. Támaszt szíve szerint való pásztorokat. Ezért magasztaljuk a tisztséget, de nem fogjuk mégsem túl magasztalni. Nem engedjük, hogy bárki is ellene beszéljen, mert úgy hisszük, ez Isten adta ajándék. Másrészt nem fogunk szolgamód behódolni senkinek, bármilyen ajándékkal bírjon is. Aztán megfigyeljétek, hogy Isten egyházában rendelt Aztán megfigyelitek, hogy az Isten egyházában rendelt sákramentumokkal kapcsolatban az egyik véglet az, hogy ezek a kegyelem közvetítői. Egyes tudatlanok szerint a keresztség és az úrvacsora üdvözítő rendtartások. A másik ellentétes véglet pedig teljesen elhanyagolja a sákramentumokat, és azt állítja, hogy semmi sincs bennük, és semmit sem használ az azokkal való élés. Bizonyára az lesz a helyes, ha úgy hisszük, hogy ezek az engedelmesség cselekedetei, és Istennek tetsző dolgok. Nagy lelki igazságokat jeleznek, tárnak elénk, tanítást és épülést nyújtanak a szenteknek, és ezért nem szabad megvetnünk őket. Szeretném, ha ebben a dologban se térnének. Szeretném, ha ebben a dologban se térnétek, se jobbra, se balra. Hasonlóképpen így kellene lennie általában egész viselkedésünkben. Például beszédünk vonatkozásában. Beszédünk általában vagy túl sok, vagy túl kevés. Hajlamosak vagyunk hallgatni, amikor a gonosz előttünk van, és másrészt gyorsalkodni a szánkkal, s elrontani egy jó ügyet annak célcsap védelmezésével. Ideje van a szólásnak, és ideje van a hallgatásnak. És aki helyesen ítéli meg a dolgokat, az észre fogja venni az adott lehetőségeket, és a helyes középutat fogja elfoglalni. Nem fog szószártyálkodva tanácsolni, amikor arra nincs szükség. Nem fog szószártyálkodva tanácsolni, amikor arra nincs szükség. És nem fog gyáván némán kuksolni sem, amikor mesteréből bátran bizonyságot kellene tennie. Ugyanez érvényes a buzgóságra is. Látunk egyeseket odakünt buzgókodni manapság, akik túlságosan forró fejűek. Mindent egyszerre akarnak tenni, ezt is, azt is, ki tudja még mit, mindent egy szempillantás alatt. Úgy beszélnek, mintha a világot fel akarnák fordítani, holott először az ő elméjük kellene, hogy helyes irányt vegyen. Ébredést hangoztatnak, de nem olyan ébredést, amilyet kívánni kell. Az ő ébredésük csak emberi izgalomtól van fújtatva, s játékot űznek az emberek szenvedélyeivel. És ez gyalázatot hoz az igazi buzgóságra. Az ő tűzük olyan tűz, mely leégeti a házat, ahelyett, hogy a kandallóban égne, és meleget árasztana a lakásban. Hát akkor nem kell buzgóknak lennünk? Isten őrizzen! Hát mi vajon a másik végletbe essünk? Úgy tegyünk, mint azok, akik kezüket összefonják, s azt mondják, miért olyan nagy zajt csapni? Isten elvégzi majd a maga munkáját. A dolgok elég jól mennek. Legyünk csendben, és aludjunk, mint egyebek. Testvérek, létezik egy helyes középútja az igazi, megfontolt, értelmes buzgóságnak. Amikor ragaszkodunk az igazsághoz, és semmiképp sem védjük azt, hogy az emberek megtéríthetők hazugság által, bármilyen erősen üvölcsenek is a fülükbe. Isten igazságának a határain belül járjunk, és legyünk meggyőződve, hogy a legjobb vetőmag mindig az, amit Isten helyez az ő igének kosarába. Vegyük tudomásul, hogy a bűnösök nem üdvözülhetnek szeleburdi kijelentések által, sem fennkölt szónoklatokkal, hanem úgy jutnak Krisztushoz, ahogy ez régen is történt, hogy elmondjuk nekik egyszerűen, komoly szeretettel a kereszt történetét a mennyből küldött Szentlélek erejében. Itt megint ne térj se jobbra, se balra. Testvérek, alkalmaznunk kell ezt a lelki bizonyosságunk terén is. A kereszténynek sem jobbra, sem balra nem szabad térnie, amikor felmerül a kérdés, hogy kire bízza lelkét örök üdvösségének kérdésében. Senki más, csak Jézus, ez legyen lelkünk folytonos jelszava. Egyesek ebbe az irányba fognak hívni, mások meg amarra. A csalfa világító tornyok ezer irányba csalogatnak, csak hogy végül a sziklákhoz paskoljanak bennünket. De mi nem menjünk az emberi képzelet ámításai után, hanem az irányvonalunkat a naphoz vagy a sarkcsillaghoz nézve igazítsuk. Tartsd magadat szorosan ehhez. Más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely az igaz Jézus Krisztus. Hited nyugodjon az Úr Jézus bevégzett művén, és minden bizalmadat vesd a megfeszített, feltámadott, az övéiért közben járó Krisztusba. Határozatok el szívetekben, hogy nem tértek el, s nem engeditek magatokat eltéríteni Jézustól. Az emberek által kigondolt sok csalás, hitemet bármilyen ravaszul támadná, én őket mind hiú hazugságnak tartom, ám az evangéliumot átkarolom. És így magában a hit dolgában is tartsuk magunkat a helyes középúton. Ne legyünk olyanok, mint egyesek, felfúvalkodottak, kik elutasítják az önvizsgálatot, s vakmerőn kijelentik, hogy ők jól vannak. Ne feledjük, hogy aki sosem kételkedik állapota felül, meg lehet, hogy kételkedni fog, de későn. De ne essünk a másik végletbe sem, hogy folytonos kétségek közt éljünk, azt képzelve, hogy sohasem nyerhetünk teljes bizonyosságot, hanem mindig ezen a kérdésen kell tépelődnünk. Ezt az egyet tudni vágyom, ez aggasztja szívem nagyon. Szeretem-e az Urat, vagy nem? Övé vagyok-e, vagy mégsem? Kérjük Istent, hogy vezessen minket itt is a középen levő ösvényen, ahol képesek vagyunk elmondani, tudom, kinek hittem, s bizonyos vagyok benne, hogy ő a nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Legyünk gondosak, vigyázók, imádkozók, amennyiben üdvösségünk a mi éberségünktől függ. De hagyatkozzunk a biztos ígéretre, s a változhatatlan esküre jól tudva, hogy Krisztusban állunk, s nem önmagunkban. És Jákob erős Istene az, aki megtart minket, nem pedig a mi saját erőnk. Ez a helyes középút, melyen Isten akarja, hogy haladjunk, merről ne térjünk le, sem a felfúvalkodás jobb oldalára, sem a baloldali hitetlenségre. Ezt a szabályt úgy szintén alkalmazhatjátok mindennapi életetekre, általános kedélyállapototokra is. Vannak, akik sohasem mosolyognak, aranyos lelkek. Ők leeresztik a redőnyt vasárnap. Szinte bánják, hogy a virágok annyira színesek, szépek, és úgy gondolják, inkább jobb lenne lemeszelni őket. Szerintük a virágos kertben tanácsosabb lenne kissé komorabb színeket látni. Ismertem egyeseket, és pedig olyanokat, akiket máskülönben nagyon tiszteltem, akik ilyen módon beszéltek. Az egyik hívő testvér, akinek én sarulja szíját sem vagyok méltó megoldani, azt mondta egy alkalommal, hogy amikor ő Rinébe ment, sohasem nézegette a sziklákat, sem az ősi kastélyokat, a folyót sem, mert más dolgokkal annyira el volt foglalva. Nos, számomra a természet egy hatalmas tükör, melyben Isten arcát szemlélem. Én gyönyörködöm, ha odakünt szemlélődhetem, s a természeten át Isten természetére nézek. De mindez szentségtelen volt az ő számára. Megvallom, nem tudom megérteni az ilyen gondolkozást. Nem lelkesedem azokért, akik úgy néznek az anyagi világra, mintha egy igen gonosz hely lenne, és mintha nem ragyognának fel benne Isten új lenyomatai, az isteni bölcsesség bizonyítékai, és az isteni gondoskodás dicső megnyilatkozásai. Úgy hiszem, gyönyörködtethetjük magunkat Isten munkáiban, és sok élvezetet találhatunk bennük, és ez alatt Isten felé szárnyalhatunk vele való közösségben, míg munkáit szemléljük. Amire utaltam, az az egyik véglet. De vannak mások, akik könnyelműek és léhák, akik bár keresztényeknek vallják magukat, mégis életüket világi szórakozások nélkül nem tudják élni. Mindig ott kell legyenek, ahol hol az egyik partin, hol a másikon. Nem érzik jól magukat, csak ha folyton szórakoznak, viccelődnek, és mindenben követik a világ hiába valóságait és komolytalanságait. Ó, az első véglet, megbocsátható gyengeség, melyben sok dicséretes vonás is van. De ez utóbbi utálatos és megvetésre méltó, melyről nem mondhatok semmi jót. A kereszténynek úgy gondolom a kettő között kell kormányoznia. Vidámnak kell lennie, de nem léhának. Boldog és felemelkedett kell legyen minden körülmények alatt. Kell, hogy legyen egy barátságos, kedves szava mindenkihez. Úgy kell éljen az emberek között, mint üdvözítőnk, aki kész volt leülni, ha vendégségbe hívták, és együtt örült az örülőkkel. de mindenben mennyei lelkületet s gondolkozást kell tanúsítania, átérezve, hogy nem igazi öröm az, melyben nem örvendezhet Krisztussal együtt, s nem kívánatos hely számára az olyan, ahová urát nem viheti magával, hisz ott nyomorultól érezné magát. Folyton boldognak, vidámnak, örvendezőnek kell lennie, de ugyanakkor mély lelki komolyságot is kell tanúsítania, ami távol űz tőle mindent, ami istentelen könnyelműség és réhaság. Ugyanilyen szabály szerint járj el mindennapi munkádban. Vannak emberek, akik reggeltől estig annyira lekötik magukat munkájukkal, hogy semmire sem tudnak gondolni azon kívül. Sírnom kell egyes keresztények felett, akiknek már mindenük megvan, de nem tudják, mi az elég. Amikor a lehető legtöbbet elérték egészségesen, s lelkükre kellene vigyázniuk, s már nincs is több nyereségre szükségük, mégis, mintha valami űzné őket, ismét valami újba kezdenek, ami minden Isten ügyét szolgáló lehetőséget elvág előlük, és nincs idejük magukba szállni, útjaikat megfontolni. És ez meddőséget s ürességet hoz a lelkükbe. Aztán másoknál azért panaszkodhatunk, hogy nem veszik eléggé komolyan hivatásukat és mindennapi feladatukat. Prédikációt hallgatnak, amikor a pult mögött kellene ülniük, vagy ima közösséget élveznek, amikor otthon férjük harisnyáját kellene foltozniuk. Mennek vidékre, falvakba prédikálni, amikor jobban tennék, ha kétkezi munkával pénzt keresnének, hogy hitelezőket kifizessék. Vannak szélsőségek, ám az igazi keresztjén szorgalmas földi hivatásában is, és úgy szintén lélekben is buzgó, és igyekszik a kettőt kiegyensúlyozottan egybehangolni. A hívő a régi közmondás szerint becsületes és kegyes ember kíván lenni. Az egyik kötelességet nem mocskolja össze a másik vérével. Igazi arányt képvisel az összes erényekben, és igyekszik teljesen betölteni hivatását az életben, mint ember, mint szülő, mint gyülekezeti tag, és minden egyéb vonatkozásban. 4. fejezet. Most már befejezzük, s utolsó megjegyzésünk ez lesz, hogy az engedelmesség egyenes útja igazi jóléthez vezet. Figyeljétek meg az utolsó mondatot szövegünkben, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. Senki se csalja meg magát azzal a gondolattal, hogy ha helyesen jár el, akkor Isten kegyelme által biztos anyagi bőségben lesz része ebben a világban. Nagyon valószínű, hogy legalábbis egy ideig lelkismeretessége gátolni fogja a gyarapodásban. Isten nem tette változhatatlan szabályá, hogy a jó cselekvés anyagi érdeket és hasznot hajtson számunkra. Ellenkezőleg, gyakran megtörténik, hogy az emberek egy időre nagy veszteségeket élnek át Krisztus iránti engedelmességük következtében. De az írás mindig hosszú távban beszél nekünk. Összefoglalja az egész életet, és itt van az igazi gazdagság ígérete. Ha azt akarod, hogy jól legyen dolgod, tartsd magad Isten igéjéhez, hallgass a lelkismeret szavára, és bővelkedő életben lesz részed. Meg lehet, nem látod át egy hét alatt, sem egy hónap alatt, sem egy év alatt, de hosszú távon élvezni fogod azt. Százakat láttam, és nem túlzok, amikor e számot használom, akik különböző nehéz életkérdésekben felkerestek, hozzám fordultak, és tanácsomat kérték, hogy mit tegyenek. Nos, testvérek, szinte mindig megfigyeltem, hogy azok a személyek, akik alkudoztak, vagy igyekeztek egy hamis középutat keresni, s a lehető legkisebb rosszat tenni, de mégis egy kicsit vétkezni, azok mindig egyik veremből a másikba estek, s egész életük a megalkuvások, bűnök és nyomorúságok láncolata volt. Ha eljutnak is a mennybe, trehány módon jutnak oda, és helytelen lépéseik miatt tövisek sebzik őket folyton egész úton. De megfigyeltem másokat, akik egyenesen előre törtek, és leszaggatták az őket akadályozó kötelékeket, és ezt mondták, azt fogom követni, ami helyes, még ha meghalok is érte. És bár valóban szenvedniük kellett, S tudnék említeni eseteket, ahol évekig szenvedtek, szerető tanácsadójuknak igen nagy szomorúságára. Nem azért, mintha bánta volna, hogy ilyen tanácsot adott nekik, hanem sajnálta őket a szenvedésük alatt. Mégis, mindig, valahogyan előbb-utóbb egy jó fordulat következetben állok. És nem sokára elmondhatták, megköszönöm Istennek, hogy minden keresztem és vesztességem ellenére lelkével megerősített és megsegített, hogy hű legyek lelkismereti meggyőződésemhez. Bár nem vagyok most gazdagabb, de sokkal boldogabb vagyok. Egyes esetekben valóban gazdagabbak is lettek, mert végül is, még a világban is igaz, hogy a becsületesség a legjobb trükk politika. Első látásra úgy tűnik igen megalázó, de hosszú távon az igaz és becsületes eljárás megnyeri az emberek tiszteletét és megbecsülését. A tolvaj bár látszólag a legrövidebb utat választja a meggazdagodáshoz, mégis olyan veszélyes utat választ, ami nem éri meg. De aki egyenesen halad a keskeny úton, tapasztalni fogja, hogy ez a legrövidebb út a legnemesebb jóléthez, úgy ezen a világon, mint az eljövendőben. S ha nem jutunk is külső jóléthez, földi gazdagsághoz itt a földön, úgy hiszem, hogy ha ti meg én szeretjük Krisztust, és Szent Lelkével teljesek vagyunk, könnyen megvagyunk nélküle is. Hisz, ha szegényekkel is legyünk, hamarosan véget ér ez élet minden nyomorúságával, és a mennyben nem lesz szegénység. Még ha harcolnunk is kell a jó lelkismeret fenntartásáért, ezt is elfogadjuk, hisz nem várhatjuk, hogy a világon úgy éljünk, hogy virágos kényelemben vitessünk az ég felé. Ha oda jutnánk is, hogy éhséget, sőt mezítelenséget kellene is szenvednünk, nem lenne rosszabb a sorsunk, mint az apostoloknak, kik sokkal jobbak voltak nálunknál. Nem jutnánk mélyebbre, mint azok a mártírok, akiknek neveihez nem vagyunk méltók, hogy nevünket társítsuk. Vállaljunk hát minden kockázatot Krisztusért. Nem méltó a katona névre az, ki nem képes meghalni hazájáért. Nem keresztény az, ki nem kész elveszteni életét Krisztusért. Készek kell lennünk inkább feladni mindent, mint sem eladjuk az igazságot és becsületességet. S ha idáig eljutunk, olyan bátorságot nyerünk lelkünkbe, olyan békességet érzünk lelkismeretünkben a Szentlélek Isten jelenléte folytán, és olyan édes mosoly fog sugározni felénk az egykor szenvedő, de most uralkodó megváltótól, hogy áldani fogjuk Istent életünk minden napján e pillanatnyi könnyű szenvedésekért, és melyek igen-igen nagy, örök dicsőséget fognak hozni számunkra. Lehet, nem szóltam most elég sokat vigasztalásképpen Isten népének, de örülnék, ha a bizonyságtétel komoly engedelmességet, gyakorlati szentséget, igazi, reális kegyességet eredményezne nálunk a mindennapi életben. Bővölködünk mi a tantételekben, bővelkedünk az elmélkedésben, bővelkedünk a beszédben, de ó, gyakorlatias szentségre van szükségünk. Olyan lesújtó látni egyes hitvallók következetlenségeit. Nem csoda, hogy a világ gyalázza az egyházat, amikor látja, milyen sokan vallják magukat Krisztus követőinek, akik mégis minden szabályhoz inkább tartják magukat, mint Isten törvényéhez. És bárkinek hamarabb engedelmeskednek, mint Krisztusnak. Gyertek testvéreim, imádkozzunk, s kérjük Istent, hogy őszinte szívvel járjunk az Úr útjain, s hogy az ő lelkétől legyünk vezetve mindvégig. Amen.